Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytassuk sorozatunkat a járvány okozta kényszerű ismétlések után. A reformáció hazai terjedésének folyamatában jól megfigyelhető, hogy az a lutheri wittenbergi irányzatból kiindulva egyre radikálisabb törekvések és mozgalmak felé tájékozódva haladt tovább. Így volt ez számos reformátorunk személyes életében, és lutheránus pályakezdés után a kálvinizmus iránti elköteleződés következett, többen pedig az antitrinitárius eszmékig jutottak el. Ez utóbbinak, az antitrinitárius mozgalomnak volt erdélyi vezér egyénisége Dávid Ferenc. Dávid 1510 és 20 között született Kolozsváron, Hertel Dávid német ajkú szász Varga gyermekeként. Eredeti neve Franz David Hertel volt, a Dávid Ferenc nevet csak felnőtt korától használta, amikor már lényegében magyarnak vallotta magát. Fiatalon, talán Gyulafehérváron katolikus papnak tanult, ám már ekkor rokon szenvezett a reformátori eszmékkel. Ezt követően formailag még katolikusként a gyulafehérvári káptalan anyagi támogatásával 1545 és 51 között Wittenberg és Frankfurt an der Oder egyetemén folytatott teológiai tanulmányokat, ahol alaposan megismerkedett Erasmus és Luther eszméivel. Egyes feltevések szerint katolikus pappá szentelték, és hazatérve rövid ideig plébánosként szolgált, ám hamarosan nyíltan csatlakozott a reformáció luteránusságához. Ezután Besztercén volt az ottani latin iskola igazgatója, rövid ideig Petresen lelkész, majd 1553-ban Kolozsvárra került kollégium igazgatónak. 1555-től ő volt a város luteránus főlelkésze. Miután a német és magyar ajkú luteránusok szervezetileg különváltak, 1556-tól a magyar luteránusok püspökévé választották. Komoly teológiai vitákat követően, miközben egyre radikálisabb eszméket képviselt, 1564-ben átlépett a református gyülekezetbe, és annak lelkipásztoraként, majd püspökeként János Zsigmond fejedelem udvari papjaként működött. Az udvarnál került kapcsolatba Giorgio Blandratával, Blandrata Györgyel, aki a fejedelem udvari orvosaként radikális anabaptista nézeteket képviselt. Dávid az ő révén ismerkedett meg szerbély és szocíni szent háromság tagadó nézeteivel, melyekhez rövidesen maga is csatlakozott. 1565-től nyíltan is kétségbe vonta a Szent Háromságról és Krisztus istenségéről vallott tanítást, ami oda vezetett, hogy éles vitába bonyolódott a debreceni Mélius Juhász Péterrel, majd a reformátusokat odahagyva a szerveződő unitárius közösségnek lett a lelkésze 1568-ban az unitárius egyház alapító püspöke. Ebben a minőségében továbbra is udvari papja maradt, az orvosa és Dávid támogatója Blandrata hatására ugyancsak antitrinitáriussá, vagy ahogy itthon nevezték, unitáriussá lett ifjú János Zsigmond erdélyi fejedelemnek. Együtt elérték azt is, hogy az 1568-as vallási toleranciát hirdető Tordai Országgyűlés egyenlő jogokat, szabad vallásgyakorlatot biztosított a katolikus, a luteránus és kálvinista egyház mellett az unitáriusoknak is. A következő évtized az unitáriusok és Dávid Ferenc pozíciójának megerősödését hozta, bár a püspök ekkor is állandó vitára kényszerült ellenfeleivel, különösen korábbi munkatársával Mélius Juhász Péterrel. Az unitáriusok a fejedelem támogatásával nyomdát nyitottak, mely lehetőséget biztosított Dávid írásainak kiadására, és olyan jelentős antitrinitárius gondolkodók látogatása is erősítette őket, mint Jacobus Paleologusé, vagy néhány évvel később Fausto Socinié, bár az utóbbi Krisztus imádásának kérdésében össze is különbözött a radikális non-adorantista nézeteket valló Dáviddal. A püspök és vele az unitárius közösség helyzete akkor rendült meg, amikor János Zsigmond fejedelem halálát követően 1571-től a katolikus Báthori István lépett Erdély trónjára. Báthori Dávidot megfosztotta udvari papi tisztétől, az unitáriusok elveszítették nyomdájukat, ezt követően pedig különösen a reformátusok részéről ismételten komoly támadásoknak voltak kitéve. Az unitárius közösség talán éppen Dávid radikalizmusa miatt belsőleg is meghasonlott, még korábbi támogatója Blandrata is elhagyta. Maga a püspök élénk irodalmi vitát folytatott ellenfeleivel, de egyre inkább defenzívába szorult. Végül 1579-ben a keresztény hit alapjainak megkérdőjelezése miatt perindult ellene. A vádak nem unitárius hitvallását érintették, hiszen a tordai határozatok értelmében felekezete a katolikus, a luteránus és a kálvinista közösséghez hasonlóan törvényi elismerést nyert, hanem éppen azt, hogy az ő radikális fellépése megbontja a vallás békét, veszélyeztetve ezzel a fejedelemség rendjét, nyugalmát. A bíróság bűnösnek találta nézetei és korábbi magatartása mellett kitartó Dávidot, és országgyűlési végzéssel életfogytiglan tartó várbörtönre ítélte. Rövid ideig Dévára boskodott, de még 1579. novemberében távozott az élők sorából. Bár Dávid számos reformátorhoz hasonlóan a katolicizmusból indult, és a luteranizmuson, kálvinizmuson át egészen az unitarizmusig jutott, személye és nézetei azonban igazán élete utolsó unitárius periódusában váltak jelentőssé. Hitsorsosaihoz hasonlóan ekkor már ő is elutasította Isten három személyűségének tanítását, a fiú és a lélek valódi istenségét. Vallotta azt is, hogy Krisztus nem megváltó, hanem erkölcsi példakép, akit a hívőnek szabad akarattal kell és lehet követnie. Ami a Krisztus imádása körül a közösségen belül kirobbant úgynevezett adorantista vitát illeti, azon a radikális állásponton volt, hogy csak a kiváló embereknek, prófétáknak kijáró tisztelet illeti meg a megváltót, imádás azonban semmiképpen. Miután fejedelme jóvoltából 1567-től felekezetének saját nyomdája volt, egymás után jelentek meg latin és magyar nyelven teológiai művei, a vallási vitákhoz hozzászóló írásai. Így műveiben sajátos unitárius ügytörténetet dolgozott ki, Istenről és a világról elmélkedett, egyháza hitét pedig a legrendszeresebben rövid magyarázat, miképpen az Antikrisztus az igaz Istenről való tudományt meghamisította, címet viselő vita értekezésében, és az azt kiegészítő csak rövid útmutatás címen emlegetett munkájában fejtette ki. A rövid magyarázat bevezető részében Dávid a tiszta evangéliumi hit elhomályosulásának áttekintését adta, a katolikus egyházat és a pápaságot az Antikrisztus művének nevezte. A mű második részében azután a szerző a reformátori mozgalmak áttekintését adta úgy vélve, Luther reformációja csak a hit felszínét érintette, Zwingli és Calvin már közeledett az igaz hit újrafogalmazásához, a hamis háromsághit leleplezésével azonban az unitáriusok jutottak el az igaz Istenről való tanítás helyreállításáig, amelynek diadaláról azután a munka befejező prófétai hangvételű részében adott áttekintést. Azonban Dávid bebörtönzése és halála nagy csapás mért a vezetőjét veszített erdélyi unitárius egyházra, amelynek helyzete csak a következő században konszolidálódott, hogy kisebbségi egyházként Erdélyben, Magyarországon és a tengeren túlon máig is őrizze alapítója hitét, emlékezetét. Dávid nemzedékének volt jelentős alakja az író és prédikátor Székely István. Székely, aki nevét szülőfalujára utalva Bencéli Székelyként is használta, udvarhelyszékben látta meg a napvilágot 1510 körül szabad Székely család gyermekeként. 1529-től Krakkó egyetemén tanult, hazatérve pedig kezdetben luteránusként, idővel a kálvinista közösséghez csatlakozva tevékenykedett. Miután hazatért, elsőként Szikszón volt Batizi Jánossal egy időben, vagy annak utódaként tanító, majd Abaújszántó Liszka iskoláját vezette. Ezt követte az 1530-as évek végétől lelkészi megbízatása Szikszón, ahonnan az 1500 körüli években Göncre került át, ahol lelkésztársa majd utóda a neves bibliafordító Károli Gáspár volt. Élete itteni alakulásáról keveset tudunk, csak annyi bizonyos, hogy gönci lelkészként halt meg valamikor 1563 körül. Székely írói működése még szikszói szolgálata idején bontakozott ki. Első magyar nyelvű munkája 1538-ban megjelent kalendáriuma volt, ezt pedig régi latin egyházi himnuszok fordítása követte. A későbbiekben adott ki egy kis kötetet a kereszténységnek fundamentumáról való tanúság címmel, valamint egy magyarázatos zsoltárfordítást prózában. Legfontosabb műve az alighanem már halála után 1559-ben kiadott Krónika ez világnak jeles dolgiról, az első magyar nyelvű világtörténelmi szintézis. Ennek anyagát kortárs német munkákból és Túróci Bonfini magyar históriájából merítette, históriánkat a hún magyar hagyománnyal kezdve, egyben érvényesítve benne a korai protestantizmus formálódó történelem szemléletét, valamint a hazai nevesség Habsburg ellenes politikai elkötelezettségét. A mű egészében két célt követett. Egyrészt igazolni kívánta a reformáció létjogosultságát, a római egyház romlottságát, másrészt azt, hogy a magyarságot ért tragédia, a török hódítás nem más, mint Isten büntetése azokért a vétkekért, amelyeket hamis bálványok állításával más népekhez hasonlóan a magyarság is elkövetett. A hazai kálvinizmus kibontakozásának meghatározó alakja volt a már Dávid Ferenccel összefüggésben említett Mélius Juhász Péter. Mélius talán 1532-ben kisnemesi család gyermekeként született, a valamivel később a török által elpusztított Somogy megyei Harhiban. Luteránus szellemben nevelkedett, a tolnai iskola növendékeként azonban mestere Szegedi Kis István hatására, akivel később is élénk levelezésben állt, a reformáció svájci kálvini irányzatához pártolt. 1556-tól a Wittenbergi Egyetemnek volt a diákja, ahol a teológia mellett természettudományi stúdiumokkal foglalkozott, és alapos humanista műveltséget szerzett. Hazatérését követően 1558-tól Debrecenben volt lelkész, 1561-től a Tiszántúli egyházkerület püspöke. Ekkor még szorosan együttműködésben dolgozott későbbi nagy ellenfelével, az idővel unitáriussá lett lelkésztárssal Dávid Ferenccel, akivel közösen igyekeztek megerősíteni a kálvinizmus pozícióját a Tiszántúlon, és ekkor még 1559-ben írta meg a nagyváradi zsinat alkalmából a kálvini úrvacsorata részletes kifejtését tartalmazó munkáját, az ortodoxa szentenciát. Ezt követően állította össze a latin és magyar nyelven egyaránt prédikáló Mélius Szegedi Gergely debreceni és Ceglédi György nagyváradi lelkésztársa segítségével első rendszerező hittani munkáját, a debreceni és egervölgyi hitvallást. Ebben a svájci reformáció hitvallási irodalmából merítve rendszeresen tárgyalt a Zwingli és Calvin szellemében az alapvető hittani témákat, de kitért az egyház kormányzat, az istentiszteleti rend, a szertartások, a házasságjog kérdéseire, sőt, gazdasági és politikai megfontolásokra is. Ezt a munkáját később 1567-ben két latin és egy magyar nyelvű hitvallási természetű munkával elkészítette ki, az azokban kidolgozott rendszere pedig évszázadokra határozta meg a hazai reformátusság egyházi életét. Teológusi működését, művei kiadását jelentősen megkönnyítette, hogy 1560 és 62 között Debrecenben működött hitsorsosa, lelkésztársa Huszár Gál nyomdája, mely sorra adta ki az ő írásait. Miután pedig Huszár Gál távozott, nyomdája a hátrahagyott felszerelések jóvoltából lényegében Mélius szellemi irányítása alatt tovább működött, mint a legelső, azóta is folyamatosan fennálló hazai nyomdaüzem, amelynek napjainkban az alföldi nyomda a jogutóda. Az idők során ez a későbbiekben Heltai Gáspár által irányított nyomda biztosított megjelenési lehetőséget a püspök hitvédő és hitvitázó munkái számára. Mélius még a korviszonyaihoz képest is szenvedélyes, sőt időnként durva hangú hitvitázó, természete szerint türelmetlen ember volt, aki kezdetben a katolikus, később azonban az unitárius szentháromság tagadó nézetek ellen emelte fel a szavát. Ezek közül a zömében, zsinati közegben, élő szóban kezdeményezett, majd nyomtatásban is közreadott megnyilatkozásai közül fontosak Dávid Ferenccel Tordán, Gyulafehérváron, Nagyváradon zajlott összecsapásai. De kezdeményezett vitát a luteránus Sztárai Mihállyal és Matthias Heblerrel, az erdélyi szász luteránusok püspökével is, akinek főleg az úrvacsorával kapcsolatos nézeteit támadta. Ezek a munkái azonban csak úgy, mint a Halál könyve című műve, az idők során elvesztek. Ránk maradt viszont az unitárius Arany Tamással folytatott vitájának dokumentuma, az Arany Tamás hamis és eretnek tévejgéseinek meghamisítása, amely az első jegyzőkönyvszerűen rögzített beszámoló egy hazai hitvitáról. De a hitvitázó lendület jutott érvényre 4 versbe foglalt dogmatikai traktátusában is, amelyek témája Krisztus születése, kínszenvedése, az úrvacsora értelmezése, az Igaz Szentírásból kiszedett ének címűben pedig egy magának a messiásnak tulajdonított beszédet rögzített a Szentháromság tagadók ellen. A hitviták mellett azonban több kötetet állított össze Mélius a szószéken elhangzott prédikációiból, beszédsorozataiból is, amelyek szentírási könyveket tárgyaltak. Első prédikációs kötete 1561-ben a Krisztus közbenjárásáról való prédikációk címmel jelent meg, ez pedig a pálapostól kolosszei levelét magyarázó munka követte. A következő néhány évben még 3 prédikáció kötetet adott ki, a magyar prédikációk és a válogatott prédikációk, a proféták és apostolok írásairól szóló beszédek voltak, az 1568-as utolsó pedig János jelenéseit magyarázta. De a bibliai nyelvekben képzett püspök nem csupán magyarázta, de fordította is a Szentírás könyveit. Így jelentette meg Sámuel könyveinek és Jób könyvének magyar változatát, és számos részletet más bibliai könyvekből. Egyes adatok szerint 1567-ben Szegeden megjelentette a maga teljes újszövetség fordítását is, bár ennek egyetlen példánya sem maradt az utókorra. Fordításai azonban nem pusztán szövegátültetések, hanem amolyan kommentárok voltak, hiszen a szent szövegeket lapszéli jegyzetekben magyarázta az olvasóknak. Mindezeken túl írói tevékenysége során Mélius írt 4 teológiailag magvas, költőileg meglehetősen sikerületlen darabos nyelvezetű egyházi éneket is, valamint egy nagyobb, szigorúan világi, természettudományos jellegű munkát. Ez utóbbi a Herbárium címet viselő füvészkönyve, kora botanikai és orvosi ismereteinek összefoglalása, magyar nyelven az első ilyen természetű, külhoni munkákra, saját megfigyelésekre, népi tapasztalatokra támaszkodó alkotás. Ebben a szerző a hazai növényvilág, fák, füvek, virágok leírása mellett nem egyszer elsőként örökítve meg azok magyar nevét, gyógyító erejükről, a betegségekkel szembeni hasznukról adott áttekintést. A mű megjelenését azonban Mélius juhász nem érte meg, mert 1572-ben 40 esztendősen távozott az élők sorából. A herbáriumot Heltai Gáspár özvegye a hagyatékból adta ki 1578-ban. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.